akkor nincs más hátra, mint hogy tovább lapozzunk a Bibliában, és megkeressük Dániel könyvének a 6. fejezetét, amely kronológiailag szünet nélküli folytatása az 5. fejezetnek. És ha szeretnénk emlékeinket felidézni egy picit, akkor az 5. fejezetnek a végén Belsazár királyt látjuk a palotának a padlóján, ahogyan egy katona leszúrja ebben a bizonyos csatában, illetve Babilon városának az elfoglalása közben. Számomra adódik a kérdés, hogy milyen sors vár 84 éves, ekkor már 84 éves Dániel próféta. Mi vár rá, hiszen ő Nabonid király és Belsazár herceg után a 3. ember a birodalomban. És hogyha történik egy trónfosztás, akkor általában azokat az embereket, akik a környezetében vannak a hatalomnak, félreteszik az útból. Nézzük meg, hogy hogyan történt a Bibliában. A 5. fejezetben azt olvassuk, hogy Belsazár király miután Dániel elmondja neki a kéz által írt szövegnek az értelmét, bíborpalástot adnak rá, és aranyláncot tesznek a nyakába. Én ezt úgy tudnám megfogalmazni Darius, illetve Círus szemével, hogy rajzolnak rá egy célkeresztet. Hát gyakorlatilag potenciális áldozata lehet a rendszerváltásnak Dániel. És hogyha nem hinnénk a menny istenében, ahogy istenének a közbenjárásában, vagy menny istenének a különös gondviselésében, ahogyan Nabukodonozor nevezte Istent, akkor könnyen hihetnénk azt, vagy gondolhatnánk azt, hogy ez egy hollywoodi történet, egy megírt történet. Mert hogy Bibliában a 6. fejezetben azt találjuk, hogy 120 kormányzót választ Darius király, akit ugye úgy neveztünk, hogy Gobriás. Talán álljunk meg egy pillanatra itt ennél a kérdésnél. Bibliában található Darius nem azonos a történelem könyvekben található Darius királlyal. Ezt el kell mondani nagyon őszintén. Ez a bizonyos Darius kifejezés tetszenek emlékezni a múlt heti előadásról, semmi más nem jelent az, hogy a jogarnak a tartója, tehát egy hivatalos név volt. De nem azonos azzal a Dáriusszal, aki évszázadokkal később majd uralkodik, például a 3. Dárius, akinek nagyon-nagyon sok problémája lesz majd a tartományoknak a vezetőivel. És magában a Bibliában is találkozhatunk vele. Nos, itt a 6. fejezetben ez a bizonyos Gobriás, maradjunk ennél a névnél, és akkor nem keverjük össze a Dáriuszokat. Ez a bizonyos Gobriás választ 120 kormányzót. 120 kormányzót, akiket a történelem szatrapa néven ismer, és az egész termékeny félhold területén próbálja az új közigazgatási rendszert, az a Médó-Perzsa birodalom kiterjeszteni, és pontosan ezeken a szatrapákon vagy kormányzókon keresztül próbálja az adminisztrációját egészen a birodalomnak a határáig kiterjeszteni. Ezt a rendszert tartották a leghatékonyabbnak. Babiloniában kicsit más volt a helyzet, és majd a görögöknél, bár a görögök is a hellén gondolkodásban és adminisztrációban is átveszik majd egy részét ennek a rendszernek, de nem ugyanaz, mint a perzsáké. Szóval ebben a 200 évben, közel 200 esztendőben, 2 évszázadban ezt a rendszert használják. Tehát egy nagyon fontos ezt a tényt leszögeznünk itt az elején, hogy amikor a Bibliának itt a 6. fejezetét fellapozzuk, akkor a Médó-Perzsa birodalomnak az alap intézkedéseinek az egyik legfontosabbikával találkozunk. 120 szatrapát választ Darius király. Ez némi ellentétben van a történelmi feljegyzésekkel. Mert hogy tudjuk azt a történelemben, hogy Krisztus előtt 530 körül nagy Kűrosz vagy Círus király volt az, ez a bizonyos Perzsa király volt az, aki összesen 20 szatrapát vagy ilyen kormányzót választott a birodalmába. Mégis miért van a Bibliában az a 120? Vajon elírás történt a Szentírásban? Vajon nem hiteles, nem megbízható a Szentírás ebben a kérdésben? Erre szeretnénk válaszolni mai nap folyamán mindenképpen. Most térjünk vissza egy pillanatra Gobriásra. Gobriás valószínűleg Círusznak az egyik legkiválóbb hadvezére volt. Valószínű ő vezette a Babilon városa elleni hadsereget. És Círusznak nyilvánvalóan a hódításai miatt tovább kellett mennie a birodalom többi részébe, elvégezni a hadjáratait, majd amikor befejeződnek a hadjáratai, tér vissza Babilonba is, vagy később a 7. 8. fejezetében Dániel könyvének találkozunk Círusszal, és meg is jegyzi Dániel, hogy Círusz királynak a harmadik esztendeiben történt ez, és ezzel nem akarok előre szaladni, majd eljutunk oda. Mit jelent ez a bizonyos szatrapa kifejezés? Ez egy óperzsa kifejezés, amely azt jelenti, hogy a tartomány védelmezője. Nagyon egyszerű, a birodalmat tartományokra osztották, és a tartományok fölé ilyen szatrapákat vagy kormányzókat neveznek ki, méghozzá király teszi ezt. Egyedül a király tehette, kikből perzsa nemeseket választ ki a király erre a feladatra, valószínűleg olyan embereket, akik lojálisak, hűségesek voltak hozzá, meghatározott időre kapnak megbízást. Mi volt a feladatuk? Hát először is az adók beszedése, közigazgatásnak az irányítása. Amikor a király hadba vonul, akkor köteles volt a tartományából összeverbúvált hadsereget küldeni a királynak. Azt láthatjuk, hogy hasonló udvar veszi körül a szatrapákat is, mint a királyt, de nem azonos jogokkal. Feladata volt ellenőrizni a hivatalnokokat a tartományon belül, a törzseket, a városoknak a működését. Ezeknek a körzeteknek a legfőbb bírája volt. Ezért polgári és büntető ügyekben is ő mondta ki a végső szót. Ő felelt az utaknak a utakért, az utak biztonságáért, a helyi lázadásokat neki kellett letörnie, és a rabló csapatokat is neki kellett kézben tartania. Nos, ezt találhatjuk a szakirodalomban a szatrapákról. És hogy teljes legyen a kép, és a Bibliának itt a 6. fejezet első versében, Dániel könyvének 6. fejezet első könyvében található feljegyzésére választ adjunk, ami így hangzik: Dáriusz király elhatározta, hogy egész birodalmában 120 helyi kormányzót nevez ki. Magában a szentírási feljegyzésben is találunk egy utalást arra, hogy ezek a kormányzók nem a birodalom később 23 tartományra növekedett részének a vezetői, hanem kisebb tartományoknak a vezetői voltak. Tehát a Biblia hiteles ebben a kérdésben is. A különböző nagy tartományokat kisebb részekre osztották, és maga a király személyesen teljes mértékben érthető, hiszen most szervezi meg az egész birodalmi rendszert. A király személyesen válogatja ki azokat a megbízható embereket, akik a birodalom legszélső csücskében is majd hűségesek lesznek hozzá. És az új királyságnak az érdekeit és az eszmét fogják majd képviselni. Csak is az Ótestamentumban találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, méghozzá Eszter könyvében, Hámán egy ilyen ember volt, egy szatrapa volt, és Dániel könyvében találkozhatunk, sehol máshogy nem találjuk a fejezést ezekről, vagy pedig utalásokat, egyszerűen azért, mert Eszter királyné története is éppen a Médo-Perzsa birodalom idejében zajlik, és ez a 6. fejezet is, és a 7. és 8. fejezet, sőt az egész Dániel könyve, innentől kezdve egész Dániel könyve a Médo-Perzsa birodalom idejében játszódik. Hozzá kell tennem, hogy innen a 7. fejezettől elkezdődően nem történetek lesznek leírva, hanem innentől kezdve Dánielnek a látomásai, Istentől kapott kinyilatkoztatásai lesznek majd terítéken. Áthitt értelemben is használják a modern társadalomban a szatrapa kifejezést. A magyarban is és az angolban is. Olyan politikai vezetőkre utalnak ezzel, akik valamilyen nagyon erős külső befolyás alatt vannak. Gazdasági, politikai, különféle befolyások alatt lévő államoknak a vezetőiről van szó. A magyarban egy kicsit ilyen tréfás leszólásként szokták alkalmazni a satrapa vagy satrafa kifejezést is. Általában zsarnokoskodó nőkre és különösen anyósokra használják. Persze a soproni hölgyek ebből kivételek teljes mértékben. Nos, itt kezdődik Dániel újabb nagy megpróbáltatása. A 120 satrapa vagy szatrapa, vagy tartományi vezetőnek a kinevezése körül. Mert hogy Dániel egy pillanat alatt egy politikai hatalmi játszma kellős közepén találja magát. A király, Dáriusz király vagy Gobriás elgondolkodik azon, hogy kit lehetne az ország vezetésével megbízni. A másik kettő személyről nem tudunk, de azt tudjuk, hogy Dániel az egyik, azok közül, akiket megbíz a király, hogy ennek a 120 tartománynak a szatrapáját, aki nem tudom, hogy érzékelték-e a bemutatásukból, de nekem úgy tűnt, mintha egy kiskirályok lettek volna. Majdnem teljhatalmú kiskirályok voltak a saját kis tartományukban. Persze a királynak elszámolási kötelezettségük volt, de tetszenek tudni, amikor több száz vagy ezer kilométerre voltak, hát még ma is nagyon nehéz utolérni az embereket, hát még akkor milyen nehéz volt. Király elgondolkodik, ez egy bölcs király volt, hadd mondjam el. Elgondolkodik rajta Gobriás, hogy kire bízhatná az országot. És nagyon érdekes, a felvetésünk az elején az volt, hogy vajon mi történik Dániellel, akinek van egy nagy célkereszt a hasán. Gobriás király igen bölcs ember. Mert nem úgy gondolkodik, mint nagyon sokan manapság. Hatalomra kerülök, mindenkit kirúgok magam körül. Nem tudom, hogy emlékeznek-e arra, hogy Nelson Mandela, amikor kiszabadult a több mint két évtizedes fogságból, ugye jól mondom, akkor mi volt az ő módszere? Roppant feszült politikai helyzetben besétál az elnöki irodába, az emberek pakolásznak már össze, mert tudják, hogy mi a módi, hogy menniük kell, és Nelson Mandela azt mondja, hogy aki menni akar, mehet. Aki úgy gondolja, hogy nem lehet velem együtt dolgozni, mehet, de a többiek maradjanak. Ha erről készült egy filmfeldolgozás is, az a címe, hogy Legyőzhetetlenek. Ajánlom mindenkinek, Morgan Freeman a főszereplője, zseniális film, nagyon tetszett nekem, ajánlom tényleg mindenkinek. Gobriás tudja, hogy Dániel egy kipróbált tanácsadó, főpap, diplomata, hihetetlen befolyással. És megnyeri magának Dánielt. És azt mondja, hogy legyél az egyik ilyen vezetője ennek a birodalomnak. De van egy baj, egy bökkenő. Dániel nem korrumpálható. Megalkuvás nélküli, becsületes és megvesztegethetetlen ember. Na nem a király számára volt ez rossz hír, hanem a két társa számára. Hogy honnan vagyok biztos abban, hogy nagyon rosszul esett nekik ez? Szeretném elolvasni a 5. verset, a 6. fejezet 5. vers. A két szatrapa ezt mondja, látjuk, hogy képtelenség Dánielt a tisztségével kapcsolatban bármivel vádolni, talán Istenének törvényével kapcsolatban találunk valamit, amivel bevádolhatjuk. És menjünk még vissza a 4. Kormányzók és a főkormányzók, tehát a kisebb szatrapák és a nagyobbak is, ez a két ember. Azonban ürügyet kerestek arra, hogy Dánielt bevádolhassák a királynál hivatalával kapcsolatban. És mit találtak? Ő azonban annyira hűségesen látta el ezt a tisztséget, hogy semmiféle veszteséggel vagy mulasztással nem lehetett vádolni. Pedig én el tudom képzelni, hogy tettek neki ajánlatot. De Dániel kiállt a a próbát. És ez feltűnt a királynak. Feltűnt a királynak, hogy amihez hozzányúl Dániel, az aranyjá változik. Ahova csak lép, virágok nőnek mindenhol. Persze nem Dániel különlegessége volt ez. Erről már annyiszor beszéltünk, és Dániel önmaga is nagyon sokszor elmondja a Szentírásban, hogy ez azért volt, mert Isten lelke lakott benne. A királynak feltűnik, ez a tény, és azt mondja, hogy ez az ember alkalmas arra, talán még nálam is jobban alkalmas arra, hogy ezt az egész nagy birodalmat elnavigálja. Milyen óriási dolog egy istenfélő emberről ezt olvasni. Kihúztam magam, amikor erre rájöttem így a Biblia olvasása kapcsán. Milyen nagyszerű dolog, hogy egy keresztényről nem, vagy egy hívő emberről nem úgy beszélnek azok, akik nem hisznek Istenben, hogy hát ilyen B-verzió, ilyen másod megoldásnak megfelelő ember. Vajon mi lehetett a titka Dánielnek? Hát először is szeretnék arra utalni, hogy nagyon-nagyon komoly üzenete van mindenkor istenfélő embereihez ennek, amit olvashatunk Dánielről. Perzsia is csak úgy, Midó Perzsa birodalom, csak úgy, mint a babiloni birodalom, mert pogány kultusznak a hívei voltak. Ahogyan Babilon idejében a tudás a legjavát adja Dániel, itt sem ad kevesebbet. Megpróbálja a legtöbbet megtenni azért, kicsit furcsán hangzik így kimondva, azért, hogy ez a pogány birodalom gazdagodjon. De ez a szemlélete Dánielnek. Így gondolkodik, hogyha ő ott van valahol, azt a munkát tökéletesen igyekszik elvégezni. Hány és hány keresztény ember bukott el ezen a próbán? Hogy egy rosszul értelmezett vallásosság miatt a silány munkájával vagy egyéb eszközökkel próbálta hátráltatni neki nem tetsző, nem szimpatikus, nem hívő embereknek a továbbjutását. Vagy a rendszert, amiben benne van. Dániel tud valamit. Valószínű kortársa volt neki az a valaki, aki írja ezeket, hiszen a babiloni fogság idejére írja Jeremiás. És igyekezzetek a városnak, melyik városnak? Babilonnak. Mondja Jeremiás, csak nem elszigetelt jelenség Dánielnek a gondolkodásmódja, ami beszél Istennek a gondolkodásmódjáról számomra. Igyekezzetek a város jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Nem partizán háborúkra szólít fel Isten, hanem arra, hogy egy kereszténynek bárhova kerül is, nem szabad elfelejteni, egy hívő embernek nem szabad elfelejtenie azt, hogy ő elsősorban a mennynek a polgára. Volna egy kérdésem. Mit gondolnak, hogy mennyire örültek a társai Dánielnek, amikor a király azt mondta neki, hogy most téged szeretnélek kinevezni többiek fölé. Szeretnék nagyobb feladatot adni neked. Tényleg? Hát én is úgy gondolom, hogy nem örültek. Sőt, annyira elszántak voltak Dániel hírnevének a bemocskolásába. Valószínűleg Dánielnek hihetetlen befolyása volt a társadalomban. Bizonyára a féltékenység erőt vett rajtuk, és nagyon erőteljesen kezdtek dolgozni Dániel hírnevének a lebontásán, vagy egyszerűen Dániel félretételén. Nem riadtak vissza a legdurvább eszközöktől sem. És azt kell mondanom, hogy sajnos nincs új a nap alatt. Mert mai modern világban egyenezekkel találkozhatunk. És hogyha van valami üzenete Dániel könyvének egy ma aktív ember számára, akinek főnöke van, munkatársai vannak, akkor ez az. Hogyha a hite miatt meghurcolnak valakit, akkor az nem csupán az ő ügye és a másik ügye, hanem egy harmadik személy is bekapcsolódik ebbe. Tehát olvassuk el akkor ezt a részt, hogyan feljegyzi Dániel. Elolvastam a 4. és az 5. versét. Nem találtak Dánielben semmit, amiben beleköthettek volna a munkájában, a személyében. Ezért a legérzékenyebb ponton szerettek volna fogást találni rajta, a hitében, ami a legjobban fájt neki. Így olvassuk a 6. versről, akkor ezek a kormányzók és főkormányzók összegyűltek, tanácskoztak, majd a király elé járultak, és ezt kérték tőle. Figyeljük a furmányosságát ezeknek az embereknek. Dáriusz király örökké, így szólították meg a királyt, majd Dániel is az oroszlánok verméből így fogja megszólítani. Birodalmad minden főkormányzója, kormányzója, tanácsos, a helytartója, tisztviselője, tudod, akiket te neveztél ki, az a 120 ember. Egyetért abban, hogy a király bocsásson ki egy rendeletet és szigorú tilalmat, amely szerint az egész birodalomban 30 napig kizárólag tőled kérhet bárki bármit is. Ez idő alatt rajtad kívül sem emberhez, sem Istenhez nem szabad senkinek sem imádkozni. Aki pedig megszegi ezt a törvény, az dobják az oroszlánok verbébe. Most azért királyunk, add ki ezt a rendeletet, és aláírásoddal erősítsd meg, hogy senki meg ne változtassa azt a médek és a perzsák törvénye szerint. Dáriusz király aláírta a rendeletet, amely ezzel visszavonhatatlan törvényé vált, olvassuk a Bibliában. 3 dolog történik. Nagyon alaposan tanulmányozzák Dánielnek a személyét, nem találnak benne semmit. Mivel nem találtak Dániel személyében kivethető dolgot, ezért megnézték a napi rendjét. Hogyan éli a mindennapjait? Hát, ha bele lehet kötni valamiben. 2. dolog. Király valószínűleg egy nagyon hiú ember lehetett, aki szerette, hogyha hát bókoltak neki az emberek. Ennél több is történik, mert amikor kimondják azt, hogy Isten helyett is hozzáforduljanak az emberek, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten helyébe, Isten trónjába ült bele Dáriusz vagy Gobriás. 3., ami történik ebben az esemény sorozatban, az az, hogy Dánielnél nem látunk semmi különös változást. Folytatja tovább az életét, a napirendjét úgy, ahogy egyébként bármikor is. Már azt gondolnánk, hogy elkezd lobbizni. Aláírásokat gyűjteni, hogy pont az ő személye ellen írtak egy törvényt, egy igazságtalan törvényt. Mert őt egyébként nem lehetne megfogni sehogyan sem, mert teljesen becsületes. Nézzék át a könyvelést, bárki nem teszi ezt, Dániel. Nem mondja azt, hogy szeretném bebizonyítani az ártatlanságomat. Nagyon érdekes, ahogyan hozzááll ehhez a kérdéshez. Pedig nem kis dologról van szó. Mert amikor egy király aláír egy törvényt, az a médek és a perzsák megváltozhatatlan törvénye alapján valóban nem megváltoztatható. Jacques Ducan a következő írja a könyvében. Rendelkezünk egy beszámolóval, egy férfi esetéről, akit 3. Dáriusz, tehát nem a Gobriás, 3. Dáriusz király halálra ítélt egy hibáért, amiről később bebizonyosodott, hogy nem volt bűnös, nem ő tette. Sajnos azonban, mivel a király már aláírta az ítéletet, nem lehetett visszakozni. A férfit kivégezték. Dániel nem buta ember. Tudja, hogy ha megszárad a tinta a papíron, nincs menekvés. A kör bezárul, és ő halálfia. Nagyon-nagyon komoly dilemma kívülről nézve ez az esemény, nem? Mit kérnek a szatrapák a királytól? Bárki akar kérni valamit, csak tőled teheti meg. Milyen hosszú sor állhatott a király előtt, nem? És Dánielnek valóban volt egy gyenge pontja. Nem tudom, az imádságaiban mennyi kérés szokott lenni. De hogy napjában 3-szor Jeruzsálem felé letérdelve imádkozott Dániel, azt leírja a Szentírás. És ez tökéletesen elegendő volt ahhoz, hogy bepanaszolják őt. De szeretnék egy kicsit a történet mögé nézni most önökkel. Ha lehántjuk szépen lassan a rétegeket erről a történetről, akkor kibontakozik előttünk, hogy sokkal nagyobb harcról van szó, mint két egymással szemben álló embernek, akik nem szimpatizálnak egymással, két szemben álló embernek a viadaláról. Meggyőződésem, hogy ismét Isten került a vádlottak padjára. Ebben az esetben is. Dániel a másodlagos célpont csupán. Az az ember, akivel amikor találkoznak a vezetők, a kollégái mindig lelkiismert furdalásuk támad. Miért? Dániel nem lopott, nem csalt, nem hazudott. Kire haragszanak ők? Arra a szent Istenre, akitől Dániel megtanulja ezeket az elveket. Harmadik versben található, egy picit visszaugrunk a Bibliában. Dániel olyan sikeresen végezte a munkáját, hogy kiemelkedett a kormányzók és főkormányzók közül, mivel, tessenek figyelni, rendkívüli lélek volt benne. És itt a löbetűt naggyal írnám. Ilyen csoda az, amikor egy emberben elkezd működni valami természet fölötti, ami megadja a szabadságát neki, hogy dönthet bárhogyan. De hogyha ő alárendeli önmagát ennek a természet feletti hatalomnak, akit megnevezhetünk Isten, vagy Isten lelke, a Szentlélek, akkor ez az ember csodákra lesz képes. Ahogyan Dánielről olvashattuk. Most Istent ismét a csatatérre hívja a teremtménye, a büszke ember. És nagyon-nagyon félve teszem fel a kérdést magunknak ebben a szűk körben, hogy ennyire komoly jelentősége van annak, hogyha valaki sikeres a munkájában, a családjában, financiális helyzetében, arra én hogyan reagálok? Ennyire lényeges kérdés az. 10 emberből ma hány emberben fogalmazódnak meg pozitív gondolatok akkor, amikor a másik sikerét látják? És hány embernek, ebből a 10-ből hány embernek kezd el tekeregni a kígyó a bensejében, és negatív gondolatokat áraszt magából ezzel? Hogy ez mennyire jelentőségteljes dolog, és mennyire kevéssé gondolja azt a társadalom, hogy erre figyelni kellene. Azt itt láthatjuk. Ézsaiás könyvében pontosan erről olvasunk. Leestél az égről fényes hajnalcsillag. Ki ő? A fény hordozója. Hogy hívjuk őt? Lucifer. Lucifer. Igen. Sátán. Ördög. Lehultál a földre népek legyőzője. Pedig azt mondtad magadban, hogy fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Odaülök az Istenek hegyére messze északon. Az észak különben mindig a hatalom jelképe volt a Bibliában. Északról jött mindig a leigázó hadsereg. Érthető, hiszen Ézsaiás írja ezt, és ő Palesztinában, Júdeában él. És honnan jött mindig a leigázó hadsereg? Honnan jött maga Nabukodonozor is? Délről? Nem. Keletről? Nem. Nyugatról? Nem. Ott a tenger volt. Keletről meg ott a nagy sivatag. A termékeny félholdnak a felső csücskéből északról jön. Azt mondja, fölmegyek a felhők csúcsára, és hasonló leszek a felségeshez. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a féltékenység az irigység, amire a gyerekkorunktól képesek vagyunk, hanem attól az angyal fejedelemtől, akit Istennek el kellett küldenie a mennyből. És hogyha logikusan végig gondoljuk, akkor ő pontosan ezeket a jellemvonásokat szeretné szétszórni. Itt, és nagy sikerrel teszi. Dániel nem félt attól, hogy az ő Isten iránti imádatának következményei lesznek, ezért nem változtatta meg azt. Minden nap ugyanúgy letérdelt és imádkozott Istenhez Jeruzsálem felé. És nagyon érdekes, a Szentírásban azt olvashatjuk, hogy nem zárta be az ajtaját. Nem csukta be a spalettát, amikor imádkozott. Mint hogyha behívta volna a veszélyt. Nem változtatott semmit. És bizony ez erősen lélektani jellegű üzenet, mert hogyha ezt tette volna, a félelmét fejezte volna ki. De Dániel nem félt. Nem félt. Tudta, hogy ki van mögötte. Betörtek a vádlói az otthonába, elrángatták a király elé. Gobriás megpróbált mindent megtenni a nap nyugtáig, amíg a kivégzést meg kellett tartani. Megpróbált mindent megtenni, a jogrendszert átvizsgálta, átnyálaszta, hogyan lehetne mégis kikerülni a médek és perzsák megváltoztatlan törvényben. Nem tudott ő sem tenni semmit. 15. versben találkozhatunk azzal, hogy történt még valami. És hogyha van a pimasságnak csúcsa, akkor szerintem ez az. 15. versben olvassuk a szatrapáknak a emlékeztető SMS-ét. O királyunk, emlékezz rá, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint azt a rendeltet, amelyet a király aláírt, senki nem változtathatja meg. Még a király sem. Ezt elfelejtették hozzátenni. A király is ül egy vonaton, amiben a vészfék nem működik, és ki tudja, hol áll meg ez a vonat. Nem tudom, hogy érezhette magát a király. Én biztos rosszul éreztem volna magam. Dánielt betaszítják az oroszlánok közé, lepecsételik azt a nyílást, ez egy ilyen föld alatti vájat volt lényegében, ahonnan az oroszlánokat betették, egyszer aztán onnan ki nem jöttek soha többé, tehát ez egy ilyen nagyszerű kivégzési módszer volt. Különben hozzá kell tennem, hogy a perzsák nagyon leleményesek voltak a kivégzések kérdésében. Az egyik legnagyszerűbb kivégzési módjuk az volt, hogy egy hamuval teli szobába beállították az embert térdig, és szépen lassan megfulladt a pornak a hatására. Eljött az éjszaka, de az éjszaka nem találta a királyt a szokásos helyén és módon, nem az étteremben volt, mert ugye abban a korban és azon a helyen az emberek nem délben ettek, hanem ahogy a nap lenyugodott, akkor kezdtek el, és mai napig is ez a szokás. Fel alá járkál, és a leglojálisabb emberért aggódik, Dánielért. Azt írja a Biblia, hogy amikor reggel lett, akkor a király elkezdett szaladni, hogy megnézze Dánielt. Úgy tudom elképzelni, hogy látta pislákoló napsugarakat pirkadatkor, már fel volt öltözve és rohant Dánielhez, hogy megnézze, mi történt vele. De még mielőtt Gobriással bekukucskálnánk az oroszlánok közé, szeretném a 16. verset elolvasni, amelyben visszautalunk egy picit arra, hogy mielőtt bevetik Dánielt a verembe. Mit mond a király? Nagyon-nagyon tanulságos. 16. vers. Akkor a király kiadta a parancsot, hogy Dánielt hozzák elő, és dobják az oroszlánok vermébe. Előtte még azt mondta Dánielnek. Szabadítson meg téged, Istened, akit oly hűségesen szolgálsz. Benne van egy jó adag barátság, szeretet, gyengétség, és egy jó adag hit is, úgy gondolom, amikor ezt kifejezi a király. Onnan kapott Dániel megerősítést, ahonnan nem várt volna. A király őszintén elmondja, hogy ember itt nem tud segíteni. De még a király sem tud segíteni, mert ezen a parancson megszáradt már a tinta. Mit fejez ez ki, mikor ezt mondja, hogy csak Isten tud téged megmenteni onnan? Az én olvasatomban egyértelműen azt jelenti, hogy meghajtja önmagát Isten előtt. Kifejezi azt, hogy Isten nagyobb őnála. Neki van hatalma arra, hogy megváltoztassa azt, amit egyébként emberileg már nem lehet megtenni. Perzsáknak is pogány isteneik voltak. Igazán az a kulcsa ennek az egész, a Bibliának pont az a kulcsa, hogy az Ószövetségben zsidóság volt az, aki képviselte az örökké élő Istent, korunkban pedig a kereszténységnek kellene, úgy, ahogy kellett volna a zsidóságnak is képviselni. Megmenekül Dániel, előhívatják a szatrapákat, akik nem voltak kedvesek hozzá, bedobják az oroszlánok közé, akik szintén nem voltak kedvesek hozzájuk, mint ahogyan Dánielhez azok voltak. És akkor a király megparancsolja az egész országnak, hogy mindenki imádja Dániel istenét. Mint már annyiszor olvashatjuk újra, de valószínűleg ez a parancs nem lesz hosszú életű. Miért? Mert az Isten hitet azt nem lehet megparancsolni. Vagy jön a szívből, ez mindenkinek a saját döntése. És akkor most, és itt vagyunk 8. kockánál, ami abban segít minket tájékozódni, hogy ezt a kulcsmomentumot, Dánielnek az imádságát, és ha valamire szeretném a hangsúlyt fektetni ma este, akkor éppen ez az. Dánielnek a imádsága, az, ahogyan az imáról gondolkodik Dániel. Mit imádkozhatott Dániel? Nincs a Bibliában, egyetlen egy szó sincs róla. Egyet tudunk. Senki kedvéért nem volt hajlandó akár egy napra is, vagy egyetlen egy fél napra felfüggeszteni az Istennel való közösségnek az ápolását, Dániel. Óriási dolog. Pedig a életével fizetett érte. Nem volt ő vak, vagy mártír. Tudta pontosan, hogy mit jelent az, amikor ellene fognak menni az ő társai. és megpróbálják őt politikailag ellehetetleníteni. Mint egy vérszomjas farkasfalka, ott ólálkodtak körülötte várva, hogy mikor csaphatnak le rá. Az ajtó nyitva volt, Dániel nem érdekli, ő csak imádkozik. Ő csak imádkozik, ő csak végzi a feladatát, amit Isten rárult. Nekem azonnal eszembe jutott egy új szövetségi történet. Akkor Jézus tanított, szombaton gyógyított, stb. A farizeusok pontosan ugyanezt csinálták. Tehát a történelem ismétlődik. Itt is látjuk. Fölmerül bennem egy kérdés. Akkora dolog lett volna Dánieltől, hogyha egy hónapra felfüggeszti ezt az imádságot? Nem engedte meg ezt a luxust magának, hogy a folytonosságot megszakítsa. És én számtalanszor belefutok abba a életélménybe, hogy megelégszem egy bizonyos mennyiséggel Istenből. Nem tudom, hogy ez a saját tapasztalatom-e egyedül. Az embernek valahogy a bensője így ezt diktálja, hogy van az élet, egyébként a való világ, van a való élet, és van Isten, akit templomban megtalálok, rázárom az ajtót, és majd ha szükségem lesz rá, akkor újra megkeresem őt. Dániel nem így élte az életét, a hit életét. Azért is nagy kérdés ez, hogy miért nem tudta felfüggeszteni ezt a háromszori imád Dániel, mert itt nem arról van szó, hogy nem imádkozhatott. Csak úgy kellett csinálni, kellett volna csinálnia, mintha nem imádkozna. Nagyon egyszerű, nem? Bezárja az ajtót, becsukja a spalettákat, és oda senki nem mehet be. Tehát a király első emberét nem fogja senki sem ellenőrizni, nem? Hát megtehette volna emberi eszközökkel azt, hogy kibekkeli ezt az időszakot. Vagy este, amikor megy aludni, akkor elmormol halkan egy imát, nem? Ennek a történetnek éppen itt van az ütőere. Hogy Dániel nem volt hajlandó arra, hogy színjátékot csináljon az ő hitéből. Kezdő hívő koromban én kifejlesztettem egy módszert arra, hogy ne vegyék észre, amikor imádkozom étkezésnél. És ezt úgy csináltam, hogy amikor leültem az asztalhoz, mindent szépen az etikett szerint végeztem, bevettem az első falatot, és szépen a falat rágása közben elmondtam egy imát. Szégyellem ezt, de tényleg így volt. Dániel nem így teszi. Ő nem szégyelli az Istenét. Tudja, hogy az egész léte attól függ, hogy ezen az Istennel ő milyen kapcsolatban van. Ahogyan Pál apostol is mondja ezt, akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Dánielnek a hite nem magánügy. A hit számára nem magánügy volt, hanem ő megosztotta és büszke volt arra, megosztotta másokkal, és neki küldetése volt a hitnek a továbbadása. Szégyenkezés nélkül kész áldozatokat hozni érte, mert meggyőződött arról, hogy ez a helyes. Mai szekuláris, zárójelben keresztény Európában van egy egyre pusztítóbb jelenség, nem tudom, hogy ki találkozott vele a jelenlévők közül, de ma Európában egyre több keresztény gondolja azt, hogy az ő személyes ügye csupán a hit. Ezért senki ne szóljon bele a hitébe, és ne akarja abban valamilyen formában gazdagítani azt. Törvény is született az Európai Unióban arra, hogyha valaki bibliai előadást akar tartani, akkor bizony megbüntetik érte. Ha egy muszlimnak én Jézus Krisztusról beszélek, akkor beperelhet engem azért. Dániel arra hívja a 21. századi keresztény embert, hogy álljon végre a talpára, és vállalja a hitét. Vállalja azt, amiben ő valóban hisz. Persze csak olyan hit mellett lehet kiállni, mint amilyen Dánielnek a hite is volt. Olyan Isten mellett, aki él és cselekszik. Dániel imája nem kivételes, nem egy különleges dolog. Nem akkor kezd el háromszor imádkozni naponta, hanem azt olvassuk, hogy ő neki rendszeres gyakorlata volt ez. Mint ahogyan a mai hithű zsidók is naponta háromszor imádkoznak Jeruzsálem felé. Méghozzá, ez onnan oda vezethető vissza, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob mondta el ezt a három imát, meg tudjuk találni Mózes első könyve 19. fejezet 27. versében, mondja Ábrahám a reggeli imát, Izsák mondja az alkonyati imát, Mózes első könyve 24.63-ban, és Jákob pedig mondja az esti imát, megint csak a déli ima kimarad, mert nagyon nagy a forróság. Mózes első könyvében a 28. fejezet 11. versig vezetik vissza. Tehát ez emiatt az ősatyai hagyomány miatt imádkozik Dániel háromszor a Bibliában. Különben erre egyértelmű kérést vagy parancsot nem találunk. De nagyon-nagyon sok párhuzamot találunk Dániel és Jézus között, Jézus Krisztus között. Első, ahogyan Dániel, úgy Jézus is összeesküvésnek az áldozata. Kettő, manipulálják a hatóságot, és azt mondják, hogy államérdekre való hivatkozással kell az ítéletet meghozni. Három, Jézusban sem és Dánielben sem találnak hibát. Négy, a kormányzó mind a kettő esetben hasztalan próbálkozik azzal, hogy megmentse őket. Ötödik, Jézus sírját is lepecsételik, és Dánielnek a oroszlánok vermét is pecséttel látják. És végül a hatodik, és nem véletlenül hagytam ezt utoljára, Krisztus Urunk az éjszakákon át tartó imádság. Azt olvasjuk a Bibliában, hogy volt olyan, hogy egész éjszaka imádkozott, miközben a tanítványok aludtak. És a következő nap reggele imádságban találta őt. Jézus hisz az ima erejében. És Dániel is hisz az imádság Istenének erejében. Az utolsó kockánk arról szól, hogy a mi atyánkban Jézus bemutatja nekünk a titkot. Nézzük csak meg a pirossal, kékkel és ilyen bíborral kiemeltem a legfontosabbakat. Ami mindig kérdés, míg a történelem véget nem ér Isten számára és az ember számára. Jézus, amikor azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved, dicsőíti Isten. Tessenek nézni? A végén visszatér újból Jézusra. Egy ilyen kiasztikus szerkezethez hasonlítható, ahogyan a mi atyánkat elmondja Jézus. Először dicsőít, és majd a tizedik pontban újból dicsőít ti a mennyei atyát, Jézus Krisztus. Aztán mi a harmadik lépése neki? Hatalmának az elismerése. Jöjjön el a te országod. Ez az ország, amiben itt élünk, ezen a földön, egy olyan hely, ahova a te országodnak az elvei kellenek. Jöjjön el a te országod ebbe a világba. Jöjjön el a te hatalmad. És nézzük a személyesebb réteget. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, vagy a földön is. Mit jelent ez? Jézus, Isten fia, átadja a saját akaratát mennyei atyának. És ugyanezt találjuk itt is, amikor arról beszél, hogy ne engedd meg, úgyis fordíthatnánk ezt, ne engedd meg, hogy a kísértés urrá legyen rajtam. Te uralkodjál bennem, átadom az akaratomat neked. És a legvégén visszautalnék a kettesre, mert tiéd az ország a hatalom, és a dicsőség, ugye erről beszéltünk, mert hatalmát újból elismeri Istennek. A vak is látja, hogy valami a hatalom kérdése körül összpontosul Jézus Krisztus imádságában. Nem tudjuk pontosan, hogy mit imádkozott Dániel ott. De abban biztosak lehetünk, hogy mély alázattal tette ezt, és nagyon nyitott volt, óthatatlan vágya volt az isteni vezetésre. Át akarta adni az akaratát Istennek. Ki akarta fejezni, hogy ez az ország, amiben ő él, ahol ő szolga, csak a második otthona. Mert az az otthon, ahol ő neki helye van, az az Isten országában van. Sátán vitatja Isten mindenhatóságát, jóságát és szeretetét. És számomra Dániel történetében, itt a hatodik fejezetben, egy újabb példáját találjuk annak, hogy minden imádság, amit ezekkel az elvekkel mondunk el, amikor kifejezzük a dicsőítést Isten iránt, kifejezzük azt, hogy az ország az övé, és azt az országot várjuk, és itt átutazók vagyunk, hogyan a Biblia mondja, saját akaratunkat alárendeljük az övének, akkor kifejeződik valami. Akkor az ember kifejezi az Isten jelleme iránti csodálatát. És amikor ez megtörténik, akkor egy voks oda kerül Isten neve mellé. Úgy tudom elképzelni, hogy Isten epedve vár minden ilyen imát. Mert szeretné látni a teremtményeinek a szeretett megnyilvánulásait. Szeretné látni azt, hogy kipróbáljuk, milyen az, amikor az ő országa kezdődik el. Ezért ma Dániel azt szeretné nekünk mondani. Próbáljuk ki azt az imádságot, amit ő mondott, próbáljuk ki ezt az imádságot, amit Krisztus mondott. Ezzel a történeti rész lezáródik itt a 6. fejezetben, és átadja a helyét a proféciáknak, ami még inkább szeretné a figyelmünket igényelni. Visszatér a világbirodalmakhoz, kicsit elmélyül benne, kicsit nagyítóval fogjuk majd nézni a történelemnek az eseményeit, és rá csodálkozhatunk arra, hogy Isten milyen csodálatosan vezeti a történelmet.